Üdvözlöm Önöket! Önök a Mária Rádiót és benne az Örvény Szeplőtelen című adást hallgatják. A brai csoda. Egy csodás jel, mely állandóan megismétlődik. Bra városában, mely a torinói egyházmegyében, Torinótól úgy 60 kilométerre fekszik, Cuneo irányában, a Madonna Dei Fiori virágos szűzanya tiszteletére emelt templom mellett, minden évben a tél közepén, december 8-a és 29-e között, gyakran nagy fagyok közepette és nagy hóban, egy különös jelenség ismétlődik meg. A szűzanya megjelenésének helyén virágba borulnak a fák. A Szűz Mária jelenéseinek története Bra városában. 1336. december 29-én este egy fiatalasszony, Egidia Matisse, előre haladott várandós állapotban a Bra városka melletti Szűz Mária szobor közelében járt. A szobor egy magas talapzaton állt, melyet sűrű növényzet vett körül. Pontosan ott lesett rá két katona azzal a szándékkal, hogy megerőszakolják őt. Amikor Egidia felfogta a fenyegető veszélyt, rémülten Szűz Mária szobra felé vetette magát, és segítségért könyörgött. A helyzet reménytelennek tűnt, hiszen az asszony nem volt képes megvédeni magát az erőszakoskodókkal szemben. A szoborból azonban hirtelen olyan vakító fény tört elő, hogy a megrémült katonák elfutottak. Ezután Egidiának megjelent Szűz Mária, és mosolyal az arcán jóságosan megnyugtatta őt. A jelenés után Egidia azonnal szülési fájdalmakat érzett, és mindenféle komplikáció nélkül megszülte gyermekét Szűz Mária szobra előtt. Kabátjába takarta őt, és a legközelebbi házhoz futott, hogy segítséget kérjen. Az esemény híre villámként terjedt el a városban. A jelenés helyére hamarosan szinte minden brai lakos kivonult imádkozni. Képzelhetjük, mekkora volt a meglepetésük, amikor az ott növő nagyszámú fán csudaszép tavaszi virágokat láttak. Ez mindenki számára nyilvánvaló jel volt, mely igazolta Egidia Matisse szavait a Szent Szűz jelenéséről. E hely közelében, ahol a szűzanya megjelent, és csodás módon kivirágoztak a fák decemberben, később felépítették a Madonna dei Fiori zarándok templomot. Bár az 1336. december 29-én történt események óta már több száz év telt el, a virágzó fák csodája mégis minden évben megismétlődik Szűz Mária jelenésének helyén. Ez a jelenség felkeltette a Torinói Egyetem professzorainak érdeklődését is. 1700 óta szakadatlanul figyelemmel kísérik ezt a botanikai rendellenességet. A tudósok megerősítették, hogy a jelenés helyén növő fák Prunus spinosa L-fajtájúak. Általában évente egyszer virágoznak március végén vagy április elején, és aztán kicsi, savanyú gyümölcsöket hoznak. Ez a nemesítetlen szilva egyik fajtája, a kökény, amely Piemontban közönségesen előfordul, gyakran sűrű szövevényt alkotva az utak mentén, a völgyekben és a dombokon. A tudományos kutatások kimutatták, hogy a Madonna de Fiori körüli talaj, melyben a Prunus spinosa L fák nőnek, semmiben sem szokatlan, ugyanolyan, mint a térség más részein. Nem állapítottak meg semmilyen járulékos geofizikai, elektromágneses vagy klimatikus hatást, melynek hatására a fák decemberben kivirágozhatnának. A tudósok ezzel megerősítették, hogy a Prunus spinosa L fák, melyek a Brahe templom mellett nőnek, semmiben sem különböznek a térség más helyein lévő fáktól. Ám az, hogy ezek a fák a fagyos tél közepén virágzanak ki, rejtély a tudósok előtt. A szentély gondnoka Don Michel elmondta, hogy a fák minden évben december 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén kezdenek el virágozni, és a virágzás egészen december 29-éig tart. Brahe szentélyének krónikái szerint a fák a 680 éves történetük alatt csak két alkalommal nem borultak virágba. Ez 1913. decemberében és 1938. decemberében történt, tehát pár hónappal az első és a második világháború kitörése előtt. Tudományos szempontból tehát ennek a fafajtának a december közepi virágzása továbbra is megfejthetetlen talány marad. Ám azok számára, akik nyitottak arra, hogy elfogadják a láthatatlan Isten jeleit, a Brahe Madonna Dei Fiori templom melletti decemberben virágzó facsoport egy természet fölötti jel, egy felhívás, hogy térjünk meg és nyíljunk meg Szűz Mária jelenléte előtt, aki a hit útján fiához, Jézus Krisztushoz akar vezetni minket, az örök élet és az elpusztíthatatlan szeretet egyetlen, mindenkinek szóló biztosítékához. A virágzó fák jele egyúttal Szűz Mária, a mi szeretett édesanyánk valóságos jelenlétére is rámutat, aki minden ember örök üdvösségére vágyik. A Brahe kegyhely csodálatos módon virágzó fái és a torinói lepel között létezik egy figyelemre méltó összefüggés. Amikor 1898-ban a torinói leplet nyilvánosan kiállították, a templom körüli fák Brahe-ban három hónapon át virágoztak, tehát a kiállítás egész ideje alatt. Hasonló dolog ismétlődött meg 1978-ban, amikor a leplet néhány hónapra a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették. A sok millió zarándok között ott volt akkor Karol Wojtyla bíboros, a későbbi Szent II. János Pál pápa is, amikor 1973. november 23-án a leplet először mutatták be az olasz televízióban. Aznap a Madonna Dei Fiori templom melletti fák virágba borultak. Mintha Szűz Mária igazolni akarta volna, hogy a valódi lepelről van szó, melybe fia, a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus teste volt beburkolva. Mária egyúttal megmutatja az egyetlen utat, mely a mennyország teljes boldogságához vezet, és ez a fiába a Jézus Krisztusba vetett hit útja.
Hallelujah, hallelujah.
két hely. A szőlőhegyi kápolna. A kápolna a dicsőséges Istenanya tiszteletét hirdeti. Két hely község hívő népének Mária tisztelete kimutathatóan már a középkorban valóság volt. A 15. század első felében külön Mária kápolnája volt a falunak. A kápolna részére Zsigmond királyunk római tartózkodása idején 1433. július 13-án 4. Jenő pápa a két hely akkori földesurának, kegyurának, Fancsi Bertalannak a kérésére külön búcsút engedélyezett. Az erről szóló pápai oklevelet maga a király hozta haza Rómából. Amint egy 100 évig, 1586-tól 1689-ig tartott török megszállás idején, ez a kápolna megsemmisült. Ma már pontos helyét sem ismerjük, ahol állt. A Mária tisztelet azonban a két helyek között életben maradt, s tovább élt és él. Ez a tovább élő Mária tisztelet arra ösztönözte a lakosságot, hogy a régi kápolnára emlékezve újat építsenek. Őseink jól tudták, hogy kincsük a Mária tisztelet, hiszen amint ezt a középkor embere mondta, csak a szűzanya segítségével juthatunk el Jézushoz. Ezért 1870-ben Vehovsics Endre prébánosságának idején a szőlőhegyi birtokosok közadakozásából megépült a jelenlegi kápolna. A szűzanya iránti tiszteleten túl a lakosság az új kápolna felszentelésekor fogadalmat is tett, hogy a községi búcsút is Mária neve napján, illetve az azt követő vasárnapon tartja. A második világháború végnapjaiban 1944. decemberétől 45. március végéig súlyos megpróbáltatások érték a községet, a kápolna tornyát az itt időző katonaság megfigyelő helynek használta, ennek ellenére az épületet jelentősebb kár nem érte. A háború utáni nagyobb tatarozásra Kutor Imréné Derdák Anna szőlőhegyi lakos költségén 1959-ben került sor. Ezt követte az 1977. évi renoválás és 1993-ban teljesen közadakozásból kívül és belül ismét felújították szűzanya e kis szőlőhegyi szentélyét, hogy benne mindig megújuló lélekkel és élő hittel lehessen hódolni az Isten anya előtt. Santa Maria in Trastevere, Tiberisen túli Mária templom, Róma. Lampridius, római történetíró szerint kocsma helyet építették. A harmadik század elején a ravennai flotta kiszolgált tengerészei, akiknek a közelben nyugdíjas otthonuk volt, kocsmát akartak építeni azon a helyen, ahol ekkor már állt a Szent Első Kallisztus pápa által építetett kis Szűz Mária kápolna. Első Alexander Severus császár anyja, aki titokban rokon szenvezett a keresztényekkel, megakadályozta a terv megvalósítását. Első Gyula a kis kápolna helyén templomot emelt, melyet 410-ben Alarik gótjai leromboltak, 430 körül első celesztin pápa újra fölépítetett. A mai templomot második Ince pápa idején építették. 1625 és 1825 között ez a templom helyettesítette a falakon kívüli Szent Pál bazilikát, amikor a Tiberis áradása vagy járványok miatt a szentévi zarándokok nem tudták megközelíteni a Szent Pál sírját. A Tiberisen túli Mária templomnak is van tehát szent kapuja, ami csak a négy patriarkális bazilikában van. A homlokzat 12. századi mozaik képe trónoló Madonna, második Ince és harmadik Jenő pápával, alatt a négy gránit oszlopon nyugvó előcsarnok, 1702-ben Carlo Fontana műve, benne első Kallisztus Kornél, első Gyula szobra. A háromhajós templom főhajóját a mellékhajóktól 21 jón stílusú gránit oszlop választja el, melyek második századi pogány Ízisz templom örökségei. Itt-ott Ízisznek, Szerapisznak és Arpokratésznek dombormű maradványaival. A 10. századi viola színű márvány főoltárt négy profír oszlop tartja, fölötte márvány baldahin, alatta a pápa erekéket tartalmazó kripta, márvány korlátján a fölírás, Fons Olei arra utal, hogy Krisztus előtt 38-ban itt olajforrás tört elő. A jelenséget a megváltó születésének előjeleként könyvelte el a hagyomány. A Mária templom hatalmas mozaik képét 1140-ben, a Monte Cassinói bencésre készítették, trónoló Krisztus az Isten anyával. Mária gazdagon hímzett aranyos gyöngyös bizánci császárnő ruhát visel, fején drága köves korona. Jézus jobbjával átöleli őt, baljában nyitott könyv e szavakkal, jöjj választottam, rád helyezem trónomat. Szűz Mária bal kezét áldásra emeli, jobbra kigöngyölített írástekercset tart, az énekek éneke szavaival, bal keze az én fejem alatt, jobbjával átölel engem. A trón másik oldalán szentek, balról első Kallisztus az evangéliumos könyvvel, Szent Lőrinc és második Ince, fölöttük a mennyországot jelképező kinyílt sátor lebeg. Az örök atya kihajló keze fia feje fölé koszorút tart, a mozaik alján a mondatszalagon, ó tündöklő anya, a te tiszteletedre ragyog isteni fényben ez a királyi szék, amelyen Krisztussal együtt ülsz a századok végéig, az ő jobbjával rád terített méltó aranyuhában. A fölírás alatt a középen álló Isten bárányához vonul 12 bárány Jeruzsálemből és Betlehemből, zsidó és pogány származású keresztények jelképei. A mozaik kép külső diadalívén kereszt, mellette alfa és omega betűk, 7 gyertyatartó és a 4 evangelista jelképe. A diadalív másik végén Izajás és Jeremiás írástekercseiken Krisztus születésére és szenvedésére vonatkozó jövendőléseik. A jobb mellékhajó első kápolnájának 14. századi Madonna képe előtt hagyomány szerint római Szent Franciska sokat imádkozott. A harmadik kápolna fából faragott feszülete ismeretlen, 15. századi művész, a fájdalmas anya Bernini alkotása. Az ős keresztény vértanúk szenvedéseit idézik, a templom jobb oldalkapuja melletti rácsos falfülkében elhelyezett fekete márványgolyók és római súlykok, melyeket a fogai keresztények lábára láncoltak. 1624 óta a templomban tisztelik az úgynevezett Kapa utcai Madonna kegyképet, amelyet a nevezett utca szőlőskertjében találtak, valószínűleg Raffaello tanítványának, Pierini de Vagának a műve 1540 körül. A templomban van a legősibb Mária kegykép, Madonna della Clemenza, kegyelem Madonnája, 8. századi misztikus alkotása. a fára festett gyöngyös ruhájú bizánci császárnőnek öltözött istenanya párnás trónját két angyal támogatja, ölében a komoly arcú gyermek Jézus. A kápolna aranyozott stukkókkal ékesített mennyezetén a Mária életéből vett jeleneteket és a trienti zsinat második történelmi falfreskóját Pasquale Cattidai Gesi festette. A sekrestyébe vezető előcsarnokban Augustus császár korából való római várványképek és Bernini terrakottás domborműve az utolsó ítélet láthatók. Sajó Pálfala. Először 1320-ban említik a települést oklevélben, amikor is az Ákos nemzetség egyik ága osztozik-e tájon és birtokon. A feltételezések szerint a tatárjárás előtt élt az Ákos nemzetségben az a Pál, aki Pálfala névadója lehetett. A törökök kivonulása után a Keglevics család birtokolja a községet, s ők gondoskodnak a falu újra telepítéséről a Rákóczi szabadságharc után. Ekkor ruszinok érkeznek Pálfalára Kárpátaljáról. Ők a mi őseink, hitükről tanúskodik a falu címerében található keleti kereszt is. Hozzák magukkal papjukat, sőt talán fa templomukat is. Ebben a templomban hullat véres könnyeket az Isten szülő képe 1717. január 6-tól február 16-áig. A templom helyére épült 1779-ben a mai templom, mely 26 méter hosszú és 7,3 méter széles. Érdekessége a keleti egyházban szokásos két kántorszék, a kléroszok számára készült félkör alakú hangvetők, az ikonosztáz mindkét oldalán. Ma már mellékoltárok állnak ott. A templom 70-140 centi vastag vegyes kőfalazatú. Tornya 1892-ben épült, 30 méter magas. Ugyanekkor Ruszinko János parókus idején készült el az ikonosztázion is. Készítői eperjesi fafaragók és kárpátaljai festőmesterek. Nagyon értékesek a képálvány fafaragásai. Tomasek Mihály parókus idején 1802-ben készül az első négymázsás harang. 1824-ben egy kétmázsás, 1861-ben egy egymázsás. Az ablakok üvegmintái 1933-ban készültek el. A hadi célra elvitt középső harang helyére 1950-ben öntenek A hangú harangot, Legeza Sándor parókus szervezésében. Egyházközségünk legrégebbi anyakönyve 1801-ből való. 1930-ban a község 90%-a görögkatolikus. Az 50-es évektől keveredik a település lakossága, de az őslakosság túlsúlya sokáig megmarad. Így a község őrzi görög katolikus hagyományait az ünnepek és böjtök megtartásában. Zene. könnyezők egykép rövid története. Pásztor Gergely teológus írását olvasom. E rövid sorokkal szeretném megvilágítani az oly rég feledésbe merült második magyar görög-katolikus kegyképünk létét, nevezetesen a Sajó Pál falai könnyező Mária képet, mely immáron 30 éve képezi újra Hajdúdorogi egyházmegye és Sajó Pál falai egyházközség jogos tulajdonát. A Mária kép 1717. január 6-ától február 16-áig könnyezett véres könnyekkel. Az első írásos emlék, amelyet minden ilyen témában fellelhető forrás idéz, legtöbbször szó szerint az nem más, mint Jordánszky Elek 1836-ban kiadott munkája, melynek címe Magyarországban s az ahhoz tartozó részekben lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Ezt a munkát 1836-ban adták ki Pozsonyban. Pál falai boldog asszony képe egri érsekségben Borsod vármegyében. Néhai egri püspök gróf Erdődi Gábor, aki az 1715-től kezdve 1744-ig az egri akkoriban még igen nagy kiterjedésű megyét dicsően igazgatá, hírt vevén 1717-ben elején Hodemárszky József János, a munkási püspökség helytartója, hivatali leveléből arról, hogy a Pálfalván Miskolc mellett görög egyesült templomban az oltár mellett függő festett képe a boldogságos Szűznek sírni és izzadni látszott, azonnal rendelést teve, parancsolván, hogy Egerre kell hozni azt a kérdéses képet, és itt hasonló több képekkel őrizet alatt tartani. Helytartó úr, a miskolci plébános, a boldogkői dékány, a pálfalvi orosz egyesült pap és Hodemárszky Prokop bazilitának társaságukban 16 tanút megeskedtetvén és 11 kérdéspontokra vallomást tétetvén, sőt az ott telelő ezrednek kormányzójától Falkensteini gróf Truson Károly János, ő császári királyi fenségnek kamarásától, és ezredes kapitányától egy Miskolcon február 20-án 1717. aláíratott vallástételét kapván mindezeket Egerbe utasította, amelynek al lett végre a következése, hogy az egri szentszék megengedte ennek a képnek nyilvános tiszteletét. A 17 tanúhoz járult az olaszi görög egyesült plébánosnak lelki ismereti tisztaságára tett vallástételen, melyekből pedig azt tetszett ki, hogy ők önnön szemeikkel látták, hogy az említett kép görög karácsony napjától február 16. napjáig, és így 4 hét alatt izzadott, és siránkozott, azaz, hogy a boldogságos Szent Szűznek jobb és bal szemén barna, vagyis sötétvörös színű seppek láthatók valának, és hogy sem a csikorgó hidegben meg nem fagytak, sem a fűtött kályha mellett egész éjjel lévén, meg nem száradtak, hogy ezeket a könycseppeket legelőször észrevevén Lepmicki Péter pálfalvi görög egyesült plébánus szívreható beszédet tartott, penitencia tartásra ösztönözvén a híveket, hogy valódi szívbéli félelmet és bánatot érzettek magukban sokan, azok közül, kik ezt a vérforma izzadást és könnyezést látták. A vizsgáló generális vikárius azt bizonyítja, hogy egy könycseppet késsel levevén azt valódi setét véres seppeknek találta, és hogy a képnek homlokáról korporáléval, vagyis oltári kendővel le akarván venni a cseppeket, le nem törölhette azt egészen, mert újra látszottak azok ottan egész február 16-áig. A felséges Istent imádják máig sok ezerre szent kép előtt, tisztelvén az Isten anyát, és kérvén, hogy meg ne szűnjön esedezni mi éretünk bűnösökért minden némő ínségeinkben. A pálfalvai csodatevő szent kép feletti vizsgálatot megtartotta Hodemárszky József által felvetőleg az egri latin püspök rendeletéből.